Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Ugye most már két éve, hogy megválasztották 2021 őszén a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárának, és akkor arról beszélt, hogy komoly hangsúlyt fektet majd a szervezeten belüli és azon kívüli szakmai, emberi és társadalmi szintű együttműködések megerősítésének, illetve hát a kiszélesítésének is. Hogy látja most? Mondhatjuk, hogy fél időben van?
Hol tart? Majdnem fél időben, ugye hol két évnél járunk most egy 5 éves főtitkári ciklusból, és hát azt mondhatom, hogy jól láttam a kezdetekben is, hogy ez a fajta kommunikáció nagyon fontos, azt nehéz volt felmérni, hogy ez micsoda kihívás, hiszen ma már az akadémia nagyjából 350 akadémikusból, közel 1000 köztestületi tagból, és még kicsit lazábban kapcsolódva több száz ösztöndíjasból, kitüntetettből áll, és így a belső kommunikáció is egy elég nagy kihívás, és nem csak a köztestület, hanem ezen kívül van egy intézménycsalád, és ezt összehangolni, és valóban, ahogy említette, nem csak a belső kommunikáció, a jó kezdeményezések, javaslatok becsatornázása és célba juttatása a kihívás, hanem az is, hogy kifelé is el tudja látni a Magyar Művészeti Akadémia azt a feladatát, amire a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény is kötelezi, hogy a kortárs magyar művészeti élet lehető legszélesebb spektrumával dolgozzon együtt, annak a segítésével tudja támogatni a minőségi művészeti alkotások eredmények megszületését, tudja biztosítani, hogy ezek az eredmények eljussanak a közönséghez, illetve hogy a múltbeli eseményeknek az emléke is maradjon.
Tulajdonképpen ön a mindennapos szervezésért felel ebben a testületben?
A főtitkárnak összetett feladatai vannak. Egyrészt van egyfajta közvetítő funkció a köztestület, tehát az akadémikusok közössége és a titkárság a hivatal között. Másrészt kifele bizonyos helyzetekben, mondjuk úgy, hogy államtitkári szinten és intézményvezetői szinten képviseli az akadémiát, de a legfontosabb az valóban az, hogy a Művészeti Akadémia titkárságának a feladata, hogy a köztestület számára előkészítsen bizonyos anyagokat döntésre, ezeket a döntéseket adminisztrálja, és utána az akadémikusok által hozott döntéseket gyakorlatban megvalósítsa, végrehajtsa. És mivel egy ilyen végrehajtó szervezetnek, a titkárságnak a vezetője a főtitkár, ezért valóban a feladatoknak egy jelentős része arról szól, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban, a legköltséghatékonyabban, a legcélszerűbben végrehajtani a feladatokat, hogyan lehet gazdaságilag, pénzügyileg irányítani az intézménycsaládot.
Mert hogy ez is önhöz tartozik? Tehát, igen, hogy ennek a gazdasági működtetéséért is felel?
Igen, ez a munkamegosztás, hogy az elnök vezeti a köztestületet, dönt a legfontosabb kérdésekben formálisan, de a főtitkár az, aki köztisztviselőként felügyeli azt, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően történjen, és hogy az elnök, az elnökség, a köztestület olyan döntéseket hozzon, ami a törvényeknek, jogszabályoknak, belső szabályozóknak, államháztartási törvénynek és így tovább megfeleljen.
Illetve hát, hogy a büdzsé sose fogyjon ki, tehát hogy mindig maradjon benne tartalék. Egyébként mennyire kell tartalékot képezni?
Nagyon jó lenne, ha lehetne tartalékot képezni, de mivel a titkárság költségvetési intézmény, ezért ránk is érvényesek azok az általános szabályok, hogy költségvetési évben kell gondolkodni, tehát ki kell centizni, hogy az év végére az adott évre biztosított forrásokat el is költsük, hiszen különben vissza kellene fizetnünk az államkincstárnak.
Tehát akkor ebben nincs nagy különbség, önök is az év végére teszik a nagy beszerzéseket is, meg ami még marad, akkor ki lehet cserélni egy-két bútordarabot is.
Igen, mert hát nem kell ezt magyarázni, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben, amikor az infláció, a közüzemi díjak és sok minden nem volt annyira előrelátható és prognosztizálható, mindenképpen egy óvatos és takarékos gazdálkodásra, működésre kényszerültünk mi is, és most az év végén látjuk igazán, hogy ezekkel a takarékossági intézkedésekkel mennyi pénzt sikerült megfogni, és akkor azt még az utolsó hónapokban, hetekben hasznos jó célokra igyekszünk fordítani, amire egyébként nyilván nem fordítottunk volna, hogyha közüzemi díjakat és a és az egyéb kötelezettségeket se tudtuk volna teljesíteni évközben.
Egyébként ezek az energiaáremelkedésből, meg egyéb díjemelkedésekből fakadó pluszköltségek, ezek mennyire nehezítették meg a működést, illetve mennyi mindenről kellett lemondaniuk, vagy le kellett mondani jelentős a törvényből fakadó feladatokról egyáltalán?
A Magyar Művészeti Akadémiának a költségvetése sem nőtt nominálisan, ellensúlyozandó az inflációt és az egyéb nehezítő körülményeket, tehát természetesen nekünk is ugyanaz volt a feladatunk, mint a többi költségvetési intézménynek, hogy a rendelkezésre álló forrásból hogyan tudunk kijönni. Az volt a dedikált célunk, hogy a szakmai programok, a támogatások, ösztöndíjak, pályázatokra fordított pénz az ne csökkenjen, hanem elsősorban a titkárságnak és az intézménycsaládnak a működésén akartunk megtakarításokat elérni. Ugye ez a főtitkárnak egy különösen fontos feladata volt, hogyan lehet még költséghatékonyabban működni, még kevesebbet költeni magunkra azért, hogy a partnereinknek és a magyar művészeti élet számára fontos projekteknek legalább annyi pénz maradjon, amennyi eddig is volt, és aztán most nyilván az a cél, hogy ne csak annyi maradjon, hanem nominálisan többet, és lehetőleg még a költségvetés, az egész fejezeti költségvetéshez képest is nagyobb arányban tudjunk művészeti projekteket, partnereket, pályázókat támogatni.
Mondta, hogy minden művészeti ágnak ugyanannyi pénzt adnak, mert hogy ez így igazságos. És aztán én tovább gondoltam ezt, hogyha nehéz idők vannak, akkor lehet-e úgy súranó pályára kerülni, hogyha valaki kevesebbet kér, akkor, hát akkor többet lehet támogatni, többeket lehet támogatni, esetleg azzal előrébb lehet kerülni. Vagy nem, mert hogy azért a fontosság az az első, és az, hogy valami olcsóbb vagy többe kerül, az a másodlagos.
Ez teljesen a tagozatokra, a bizottságokra és a megfelelő grémiumokra van bízva, hogy ők hogyan szeretnének gazdálkodni azzal a keretösszeggel, amiről dönthetnek. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy fontosabb egy-két nagy projektet támogatni, ami anélkül nem tudna megvalósulni, és ami igazán látványos, igazán nagyot szól, és vannak olyan tagozatok, olyan grémiumok, akik pedig látva nagyon sok szervezetnek, intézménynek az ellehetetlenülését és a napi gondokkal való küzdelmét, inkább elaprózzák ezt a támogatást, és többfelé is igyekeznek valamennyi pénzt juttatni, de a művészeti ágak is nagyon különbözőek, hogy mondjuk egy filmgyártásban mekkora pénzből lehet valamit csinálni, vagy...
De oda mondjuk viszonylag könnyű külső pénzt is bevonni. Akár a magyar adójogszabályoknak köszönhetően, ugye láttuk, hogy így jönnek ide forgatások, ez ugye a magyar filmeknek is segítség lehet, be lehet vonni egyéb támogatókat, még mondjuk más művészeti ágakban nem feltétlenül jelentkezik olyan könnyen pénz. Most ez csak az én ötletem, nem értek hozzá, csak ez így is hirtelen eszembe jutott.
Ez távolabb vezet, amit ugye Csák miniszter úr is nagyon hangsúlyoz, hogy a kulturális élet és a művészeti élet minden területére minél több szponzort kellene bevonni. Nyilván ez sem magától értetődő, hogy a szponzorok minden művészeti ágat egyformán fontosnak tekintsenek a saját szempontjukból, de ugyanígy arra is tekintettel kell lennünk, és ez se egy könnyű kérdés, hogy költségvetési forrásokból is azért nem csak a Magyar Művészeti Akadémia támogat projekteket, hanem a Nemzeti Kulturális Alap, a Petőfi Kulturális Ügynökség, vagy határainkon túl, ugye a Bethlen Gábor alap, és még sokan, és hogy ehhez a támogatási rendszerhez hogyan illeszkedhet a Művészeti Akadémiának a támogatása.
Ez sem egy könnyű feladat, mert ugye akár mondhatják is, hogy hát hogy van ez, hogy XY 4-5 szervezettől kapja ugyanúgy az állami támogatást, csak más csatornán, és akkor itt van a Magyar Művészeti Akadémia, ahol ráadásul odafigyelnek arra, hogy ugyanannyi jusson mindenkinek, ilyen szintezve a dolgot, hogy akkor mindenkinek ugyanannyi, hogy akkor nem lehet ezzel nivellálni. Vagy gondolom, ezek a viták folynak nap, mint nap.
Folynak, és ez a része szerintem még viszonylag egyszerű, mert nem vet fel nagy filozófiai kérdéseket, amit miniszter úr is hangsúlyoz, hogy össze kell tudnunk kapcsolni ezeket a támogatási rendszereket olyan szinten, hogy lássuk, hogyha egy-egy projekt máshonnan is támogatást kap, vagy máshova is benyújtották támogatási kérelemre azt az adott dolgot. Én szerintem ez nem azt jelenti, hogy kizárólagosság, tehát hogyha az egyik helyről kapott, akkor a másikról ne kaphasson. Az a legfontosabb, hogy tudjunk arról, hogy már máshonnan is kapott, és ennek a tudatában mérlegeljük, hogy akkor mi ezt mennyivel gondoljuk kiegészíteni, vagy pedig nem indokolt kiegészíteni.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Évvége felé mindig előjön az, hogy az adó visszatérítés akinek van egészségpénztári, vagy éppen nyugdíjpénztári megtakarítása, azt tudja akár maximalizálni. Egyrészt változott-e az elmúlt időszakhoz képest a maximalizálható adó visszatérítés, másrészt mennyire látszik az, hogy ilyenkor tényleg egy picit úgymond észbe kapnak a befektetők?
Az utolsó negyed évben jelentősen megugranak a pénztári befizetések száma is, darabszáma is, meg összegszerűsége is. Körülbelül kétszer annyi befizetés érkezik ebben a negyed évben, mint az év bármely más két negyed évében. Tehát azt jelenti, hogy jelentős összegekről van valóban szó. Az a gondolat és az a tapasztalat, hogy ilyenkor az emberek számot vetnek az év végével, azokkal a lehetőségekkel, amiket még szeretnének kihasználni abban az évben. Megnézzük a családi kasszát, a családi költségvetést, hol van esetleg még félretehető pénz, és nagyon sokszor a pénztári befizetéseket választják, egyre többen, hiszen itt évi 20%-os, maximum 150 ezer forintos adójóváírásban tudnak részesülni a pénztártagok.
Hogyan lehet tényleg abban az értelemben optimalizálni, hogy ha mondjuk valakinek van nyugdíjpénztári és nyugdíjbiztosítási befektetése is, akár külön-külön ezt az említett összeget igénybe veheti?
Igen, a nyugdíjbiztosításoknál más összeget lehet igénybe venni. Ott ez a maximum összeg 130 ezer forintban van meghatározva, de természetesen a kettő összeszámítható. Tehát a nyugdíjpénztárak, az egészségpénztárak, azok egyként vannak kezelve az adójóváírás szempontjából, tehát összességében az ilyen jellegű pénztári megtakarítások adott évi befizetések után 150 ezer forintot lehet igénybe venni, és ezen felül, hogyha valakinek van még nyugdíjbiztosítása, akkor az arra vonatkozó befizetések után további 130 ezer forintot lehet igénybe venni, tehát összességében így 280 ezer forintos adójóváírás érhető el ezekkel a termékekkel, ezekkel a megtakarítási formákkal egy évben.
Nagyon komoly 18% körüli éves infláció várható idén. Gondolom én már ezért is érdemes odafigyelni az ilyen lehetőségekre, de túl az adó visszatérítésen, hogy látják, akár 25 év alatt is egyre több a takarékoskodó, vagy mi erre a szektora jellemző az elmúlt időszakban?
Nyilván az öngondoskodás önmagába egy előre mutató gondolkodásmódot, egy pénzügyi tudatosságot igényel, és azt tapasztalható, hogy a lakosság pénzügyi tudása egyre alaposabb, bár még nyilván kívánivalót hagy maga után, de azt tapasztaljuk, hogy egyre többen takarékoskodnak, egyre többen öngondoskodnak, maguk kezébe veszik a saját sorsukat. Ha az adó visszatérítést nézzük kizárólagosan, akkor ugye ez is azt jelenti, hogy minél korábban kezdjük el a takarékoskodást, annál hatékonyabban tudjuk a elképzelt céljainkat megvalósítani, hiszen például ez az állami juttatás, ami egy ilyen jellegű megtakarítás ösztönzéseképpen bevezetésre került, az minden évben amellett, hogy nominálisan, forintálisan megkapjuk ezt a támogatást az államtól, amellett ez is befektetésre kerül. Tehát sokszorosan is megtérül a megtakarításunknak ez a kedvezménye, és így akár több millió forinttal is tudjuk növelni az évek során ezt a megtakarítást. Amúgy a pénztári megtakarítások, azok a jelenleg inflációs környezetben, mint minden más befektetési forma, nehéz helyzetben vannak, jelentős pozitív hozamokat érnek el a pénztárak, és azt gondoljuk, hogy a következő évben már reálhozamokról is tudunk beszélni, tehát infláció feletti hozamokról, hiszen most már nagyon közel vagyunk magához ezekhez a reálhozam számokhoz, tehát mindenképpen eredményes megtakarítási formákat nyújtanak a pénztárak.
Nagyon úgy tűnik, hogy összességében recesszió, tehát gazdasági visszaesés lesz idén. Ez érződik a pénztári befizetéseken, tehát a munkáltatói hozzájárulás az kevesebb idén, mint mondjuk tavaly?
Negyedévről negyedévre vizsgáljuk az adatokat, és azt tapasztaljuk, hogy mind az egyéni befizetések, mind pedig a munkáltatói befizetések minden egyes negyedévben jelentősen nőnek. Most jelenleg nekünk a harmadik negyedéves számaink vannak meg, hiszen lezárt negyedévekről tudunk csak beszélni. A nyugdíjpénztárakban például az egyéni befizetések, hogyha a harmadik negyedévet nézzük az előző év azonos időszakához képest, 8%-kal növekedtek, míg a munkáltatói befizetések 12,5%-kal, de egészségpénztáraknál még impresszívebbek ezek a számok. Az egyéni befizetések majdnem 20%-kal, 19,8%-kal nőttek, és 10,5%-kal növekedtek a munkáltatói befizetések. Magyarul egyre többen fizetnek be, egyre inkább népszerűbbé válik ez az öngondoskodási forma, és nem csak a nyugdíjpénztárak, hanem az egészségpénztárak is természetesen ide tartoznak.
Végezetül rátérve még az évvégi hajrára, aki mondjuk, fogalmazok úgy, hogy adó visszatérítésre hajt, vagy arra is, annak gondolom nem december 31-e az utolsó nap, amikor utalni kéne, meddig kell mindenképpen ott legyen a számlákon a befizetés, hogy megkaphassa az adó visszatérítést.
Ebben az évben meg kell érkeznie a pénznek az adott pénztárhoz. Nyilván a befizetési mód választása is befolyásolhatja azt, hogy mik azok az utolsó napok, amikor ezt a befizetést még úgy lehet teljesíteni, hogy az idei évben beszámíthasson, de természetesen jobb biztosra menni, és minél hamarabb megtenni ezeket a lépéseket, annak érdekében, hogy senki ne maradjon le, senki ne veszítse el ezt a juttatást, sőt, azt is hangsúlyozni lehet, hogy aki még nem pénztártag, nagyon sokszor ilyenkor belépnek a pénztárba, annak érdekében, hogy ne veszítsék el ezeket a lehetőségeket, ezt a juttatást, hiszen aki most újonnan belép, ugyanúgy érvényesíteni tudja még ebbe az évben a teljes kedvezményt, ha befizeti azt az összeget, illetőleg hát a befizetett összeg 20%-át adójóváírás formájában igénybe tudja venni. Tehát akár van pénztári tagságunk, akár nincs, akkor lépjünk be, ha megvan, akkor meg érdemes befizetni.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.